című operett Székesfehérváron. Kalendáriumot hallották itt a Kossuth Rádióban, köszönjük a figyelmüket. A szerkesztő Kádár Dóra, a hangmérnök Rózs Bora Zoltán volt. Nánási Anikót hallották.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Kazincbarcikán FM 97,7.
Felfedező. Nyelvről, irodalomról, zenéről. A műsorvezető Farkas Szabolcs.
Önök vajon mennyit hallottak Svájc 19. vagy 20. századi képzőművészetéről? Nyugodjanak meg, nincsenek egyedül, ha esetleg úgy érzik, nem igazán sokat. A bizonyos tekintetben elszigetelt, csöknyi alpesi ország klasszikus festészeti hagyományaiból nyújt most ízelítőt a Szépművészeti Múzeum, amely időszaki kiállítást rendezett a Földi Paradicsom vágya, a svájci művészet remek művei a Christoph Blocher gyűjteményből címmel. Köszöntöm Önöket, a mai műsorban erre a különleges tárlatra látogatunk el. Tartsanak velem! Svájci festőkkel bevallom őszintén, én mindaddig nem találkoztam, ameddig pár évvel ezelőtt fel nem fedeztem Ferdinand Hodler művészetét. Ugye ő egy nagyon híres svájci szimbolista festőművész volt. Őtől is láthatunk itt képeket. Elég ritkaság, hogy Svájcból érkeznek ide alkotók a Szépművészeti Múzeumban. Jól gondolom? Kérdezem ezt már Bors Bulbuk Zsuzsanna művészettörténésztől, a kielítés egyik kurátorától, egyben szervezőjétől.
Igen, valóban svájci művészekkel elég ritkán találkozott a magyar közönség, és hát ezért is gondoltuk, hogy ez a kiállítás ez igazán különleges lehet ilyen szempontból, mert hogy Christoph Blocher gyűjteménye, ami kimondottan a svájci művészek és az 1848 utáni svájci szövetségi állam után alkotó művész ezeket gyűjti. Közülük Ferdinand Hodler, illetve Albert Enker talán a legeslegnagyobbaknak tekinthető Svájcban leginkább, és hát vannak közülük olyanok is, akik egész Európában nagy népszerűségnek örventek.
És hát ugye Christoph Blocher gyűjteménye sem járt még Svájc határain kívül, tehát ez is egy nagy dolog, hogy most itt nálunk Magyarországon látható először. Lovas Dóra, a Szépművészeti Múzeum 1800 utáni nemzetközi gyűjteményének kurátora.
2008-ban volt itt egy hatalmas nagy Ferdinand Hodler retrospektív kiállítás, amit a Berni Kunstmúzeummal karöltve rendezett a gyűjteményünk, és annak kapcsán már jártak a Christoph Blocher gyűjteményből itt Magyarországon első osztályú Hodler művek. Úgyhogy ilyen tekintetben a Szépművészeti Múzeum már megkezdte ezt a típusú kulturális misszióját, hogy a svájci művészetet bemutassa a magyar közönségnek. Az viszont igaz, hogy ebben az összefüggésben, ahogy itt látható, 59 művet kaptunk kölcsön, az amúgy 700, nagyjából 700 művet számláló gyűjteményből. Így ebben a formában ilyen tematikákkal valóban Svájcon kívül még nem mutatkozott be a Blocher gyűjtemény, úgyhogy ebben egyedülálló.
Szembe velem a szeretet, mint szakrális erő tematikát látom felírva a falon. Mellette pedig rögtön egy idevágó festményt, szerző Giovanni Segantini.
Ez a kiállításunkon az egyetlen kakukktojás, ugyanis ez az 1800 utáni nemzetközi gyűjtemény tulajdonát képezi, tehát ez a Budapest, ez a Szépművészeti Múzeumnak a tulajdonát képezi. Ez volt az egyetlen mű, amit ide beválogattunk. Ugye itáliai eredetű vagy gyökerű család, de svájci művészként élt egész életében, bár sokat utazott Itáliában is. Itt a festményünkön egy nem vallási közegbe szánt, de alapvetően Madonna ábrázolást látunk, egy anya gyermekével ábrázolást, akik egy nagyon sajátos ovális képkivágatban jelennek meg előttünk, egy táj előtt kvázi lebegve, mint egy a fák ágai közé, egy ilyen fészekbe ültetett módon.
Igen, a fény dominál ezen az alkotáson, ugye Madonna haja is olyan, mintha arany szálakkal lenne átszőve és világítana.
Ez jó észrevétel, ugyanis valóban van benne arany, tehát ez egy gyönyörű szecessziós fakeretbe komponált, vegyes technikával készült, nagyon finom kis ábrázolás. Maga a szekció egyébként csupa ilyen felfogásban fogant művet ábrázol, hogy ikonográfiailag valamilyen előképre mutat vissza, akár egy Szent Család ábrázolásra, akár egy Madonna ábrázolásra, hogy úgy mondjam, ez az európai közös tudatunkból létező formák, amelyek itt a 19.-20. század fordulóján nem csak Svájcban, hanem Európa más területein is nagyon sok művész újraírt, átgondolt, a saját anya-gyerek kapcsolatát írta bele, a saját családi kötődéseit rakta bele, tehát ő tulajdonképpen egy ilyen önreflexív műfajjá is vált ez a korábbi szent képábrázolások.
Igen, ugyanakkor nagyon fontos elmondani, hogy itt két fő pillére van ennek a kiállításnak, két fő téma, az egyik egy ilyen nagyon meghitt, intim, családias közeg, és egy olyan világ, ami az emberről szól, a 19. századi társadalomról szól, leginkább ugye a svájci környezetben.
Mert hogy ugye bármennyire is úgy képzeljük el a svájciakat, hogy egy ilyen rideg, magukba zárkozó társadalom, azért nyilván ott is ugyanúgy jelen volt a családi életben a gyerekekkel való bensőséges viszony, mint ahogy ezeken az Anker képeken is ezt tökéletesen láthatjuk így a 19. század közepetájáról.
Pontosan, és hát ez is volt a célja ennek a szekciónak itt a kiállítás elején, amely leginkább Albert Anker képeit mutatja be, és ezeken keresztül azt a fajta meghitt világot, amelyet ő a saját környezetéből ihletődve megfestett, mint egyfajta kordokumentumként is a társadalomról, a korabeli gyerekekről. Nála fontos tudni, hogy ő egy teológiai végzettségű és ilyen módon festővé vált személyiség volt, akinek az egyik jelmondata, az itt is látható a falon, így hangzik, látod, a föld mégsem átkozott. Ugye Mózes első könyvére utal, amikor is Isten megnyugtatja Noét, hogy immáron nem fogja többet elátkozni a földet. És hát ezek a festők, akiket itt bemutatunk, valamelyest azt a fajta szépséget, jóságot és természetközeliséget, a földön lévő isteni jelenlétet mutatják be, akár a természeten, akár a családi kötelékeken keresztül, amelyek hát foglalkoztatták ebben az időben, és azt gondolom, hogy a mában is az embereket.
Ragyogó tehetséggel ábrázol egy nagypapát két unokájával, kis csecsemő az ölében fekszik, és akkor egy 2-3 éves picilány, mintha egy puszit nyomna a kisbabának a homlokára. Nagypapa elolvad a gyönyörtől. És a másik kép pedig a Nővér címet viseli 1867-ből. Négy testvért láthatunk. Nővér a főszereplő, egy idősebb kamaszlány, aki egy kosáralmával érkezik meg éppen a szobába. Kicsik így áhítozó szemmel néznek rá.
Igen, az a furcsa, hogy nem az anya jelenik meg ezeken a képeken. Bizonyítéka úgymond annak a teljesen akkoriban megszokott társadalmi modellnek, amelyben ugye az idősebb nővérek vagy a nagyszülők vigyáztak a gyerekekre addig, ameddig a szülők ugye dolgoztak.
És ami még igazán bájossá teszi a két képet, az, hogy láthatunk a sarokban egy kis gyermekjátékot, egy fából készült kis kocsit rajta egy rongybabával, ott megbújik a szék alatt. A másik képen pedig engem az fogott meg leginkább, hogy a négy testvér közül hárman egymással vannak elfoglalva, és a legkisebb lány az, aki egyedül kikacsint képletesen a festőre, ő az, aki egyedül ránk néz.
Anker se jött volna rá arra, hogy az inszi környezet mennyire meghatározó lesz az ő festészetében, ha nem ment volna el Párizsba, és ott nem éri egy olyasfajta nagyon vibráló, modern hatás őt, tehát ezáltal a fajta másik perspektíva által döbbenő rá tulajdonképpen, hogy neki valóban ezek lesznek a témái, a gyermekábrázolások, a bensőséges zsánerjelenetek, illetve a csendéletek is. És hát olyan alkotók ihlették őt, mint például Gustave Courbet, vagy Camille Corot.
Tehát a francia
kortársai is.
Itt van egy csomó olyan bájos portrékép, amely legfőképp ugye gyerekeket ábrázol, szőke, kislányokat, kisfiúkat, cicával, krumplival, tehát a mindennapi életbe helyezve láthatunk itt portréképeket.
Igen.
Nekünk Albert Anker ma egy ismeretlen név Magyarországon, de a 19. század végén ő Párizsban egy nagy névnek számított, többek között Van Gogh is ismerte, és az egész svájci művészetről azért az fontos azt a kontextust megteremteni, hogy a 19. század első feléig nem volt művészeti oktatás magas szinten, tehát felsőoktatás Svájcban, ezért Bécsbe, Münchenbe, Párizsba mentek a művészek. De nagyon sokan ott be is épültek a ottani művészeti életbe.
Tehát Albert,
vagy nem tértek haza, vagy részlegesen, mint az Anker, aki 30 évet élt ugye Párizsban, és aztán a teleket Párizsba töltötte, és Svájcban, vagy Innsben, a szülőfalujában pedig a nyarakat. Tehát mindenki azért egy ilyen nagy jövésmenésben van. Az Anker művek elképesztő népszerűek voltak. Tehetséges festő volt, aki a 20-as, 30-as évek közepére megtalálta a festői stílusát, és ezen haláláig nem változtatott. Ezzel szemben a Hodler egy progresszív, egy experimentális művész volt, aki nagyon sokféle témában, méretben, technikában gondolkodva 50 év alatt szinte ugyanaz a két művésznek az életútja, csak minden egyébben más.
Akkor
hát 20 év eltérés van a Albert Anker és Hodler között. Szóval hogy az az érdekes benne, hogy a Hodler pedig egy elképesztő gazdag életutat járt be.
...ban rendezte meg a Szépművészeti Múzeum a nagyszabású Ferdinánd Hodler kiállítását. Az Egy szimbolista látomás című tárlat több mint 100 alkotást mutatott be Svájc egyik legnevesebb festőjének életművéből. Az 1853-ban született Hodlert az Alpok hegyes tavastájai, monumentális emberalakos vásznai és megbízásra festett történeti képei avatták hazája meghatározó művészévé. A festőről László Zsófia művészettörténész mesélt akkoriban, a Kossuth Rádió egyik kulturális műsorában. Most ebből idézünk fel egy részletet.
Ferdinánd Hodler 19. és 20. század fordulójának az egyik legjelentősebb szimbolista művésze volt, aki a maga korában Párizstól Bécsig mindenhol nagyon nagy elismerésnek örvendett, és hát ebből az okból minden további nélkül oda kívánkozik ezek mellé, az előbb említett nevek mellé. Az, hogy miért nem ismerjük velük szemben, annak egy viszonylag egyszerű oka van. Ugye a svájci festőként egy elég hasonló helyzetből indul, mint hogyha magyar lenne. Kicsi ország, kicsi művészeti szférával, tehát ő már ezt akkor tudja, hogy ahhoz, hogy őt otthon elismerjék, ahhoz előbb neki külföldön kell híressé válnia. Ugye ez ismerős történet, ami Munkácsink vagy Benczúr Gyulánk ugyanezt az utat járta végig. A párizsi szalonon bemutatott képei, az ott nyert aranyérmei, illetve a müncheni, bécsi kiállításai azok, amik a nemzetközi elismerést meghozzák neki. Ezután Svájcban is már neves mesterként tisztelik. Halála előtti időszakban már egyfajta nemzeti művészként, a svájci festőként tekintenek rá. Mondjuk erre egy jó példa, hogy ezt érzékeltessem, hogy 1910-ben megbízzák őt azzal, hogy az új svájci pénzt tervezze meg. Hát ez a nemzeti művész dolog, ez tulajdonképpen azt eredményezi, hogy az alkotásai, azok szinte kizárólag Svájcban találhatóak a mai napig. Ugye Párizsban vált első körben ismerté, ugye a 1891-es párizsi szalonon, aztán 1904-ben Bécsben, igazából az a nagy áttörésnek az időpontja, és hát hogyha megnézzük a korabeli magyar sajtót, léptennyomon találkozunk a nevével, tehát valószínűleg az akkori képzőművészeinkre is hathatott ő. Nagyon érdekes az, hogy Baudelaire nagyon fiatalon, tehát a 20-as éveinek az elején megfogalmazza magának azt, hogy mik azok az alapelvek, amiket követni szeretne. Ez egy ilyen festői 10 parancsolatban teszi. Lefekteti azt, hogy a körvonalra figyel, hogy síkként látja a természetet, illetve azt, amit ábrázol, és hogy nagyon figyelni fog mindig arra, hogy pontosan és világosan legyenek elrendezve a képfelületén a figurák. Most ezek mind-mind olyan alapvető elemek, amik kellenek ahhoz, hogy mondjuk 5 idős ember ábrázolásából a halál felé való menetelésnek a szimbolista látomása legyen. Tehát ezeket az eszközöket használja arra, hogy az alapvetően egyedi módon megjelenített figurákat mégis valamilyen általános mondani való hordozójává tegye. Már az egészen korai időszakban is azt vallja, hogy a figurális és a táj az egy teljesen különféle műfaj. Ezért figyelhető meg az a tendencia a tájképeinél, hogy nem csak az emberek, hanem egy idő után minden az emberre utaló nyom is eltűnik a képekről.
És közben átléptünk egy másik terembe, itt már egy picit más zsánerű képeket láthatunk, és akkor nézzük is meg, hogy milyen tematika szerint vannak felosztva a képek.
11 különböző szekciónk van, az első 7 szekció az, mint a szeretet szakrális eleje a családi körben, a időtlenség az otthoni fényben, tehát ilyen nagyon politikus címeket igyekeztünk adni ezeknek a témáknak, mert azt gondoltuk, hogy sokkal izgalmasabb, mint sem, hogy kronológikus vezérel szerint irányítsuk a látogatók figyelmét. És hát az utolsó 4 egység az a Hodleri fenséges esztétikai élményén alapul, leginkább bevonva természetesen a kortársak műveit is.
No, akkor érdemes most már valóban egy picit modernebb képeket is megnézni, és itt van nagy kedvencem Ferdinand Hodler, akinek az Érzés című 1901-2-ben készült képe mellett, illetve a Tanulmánya pillantásra végtelenbe című műhöz című képénél állunk.
Igen, ez nem egy könnyű, ez egy tanulmány. Ő rengeteget kísérletezik, és például ez a mű is fölveti azt a kérdést, a Tanulmánya pillantása végtelenbe című műhöz, című mű fölveti azt a kérdést, hogy ez önálló műnek volt a számba, vagy ez egy vázlat.
Igen, kinéz a hölgy a képből.
Meg négyzetrács van. Ez egy nagyon régi gyakorlat, ezt már az egyiptomi kőfaragóknál is láttak berácsozott felületeket, ami segített a művésznek aztán ugye az aránytani kérdéseket kicsiről nagyra, nagyról kicsire átvinni. Ugye Hodlernek azért két nagy témája van, az egyik a táj, a másik az ember. A 19. század, 20. század fordulóján Hodler egyébként Bécsbe is jár, olyannyira, hogy a müncheni, a bécsi és a berlini szecessziónnak is a tagja, ami ugye művészeti egyesületet is jelent, és Hodler például Klimtékkel együtt is állított ki a bécsi szecesszióban többször is, 1900-as évek legelső éveiben, és ott például elsősorban a figurális művei tartották jelentősnek, mint a elmúlás, vagy az öregkor, vagy a kitaszítottság, tehát ezek nagy-nagy szimbolista témái voltak a Hodlernek. Ezektől aztán a saját belső fejlődési útját követve ellépett, és elkezdődött egy nagyon izgalmas, egyébként elsősorban a modern táncesztétika elméletével átitatott nőábrázoláson dolgozni. Ezek a hölgyek, akiket itt két művön is látunk, ugye az Érzés címűn és a pillantás végtelenben. Ezek máshogy szépek, ezek a művek.
Igen, nem a klasszikus női szépséget testesíti meg.
Szépség eszményből rengeteg van. Szintanilag, ami érdekes ezen a festményen, az az, hogy ez egy színbontás. Uh-huh. Tehát, ha közel jövünk, akkor itt nem azt kéne esetleg tetten érnünk, hogy a nőnek az izomzata, az anatómiai rajzoknak megfelelően van-e pont úgy elhelyezve, hanem azt kéne látni, hogy az inkarnátnak, vagyis a testnek, az emberi test színének hogyan és miként lehet azt élethűen varázslatosan, élően visszaadni. És amit itt látunk, az tulajdonképpen a klasszikus inkarnát színek, tehát a zöld alapon, ha az ember a saját kezére ránéz, akkor meg tudjuk látni azt, hogy az erek, ahol átütnek, ott kékes, máshol, ahol picit lepirult a naptól vöröses, és Hodler igazi klasszikus modern művészként minden készen kapott hagyományt újraértelmez, átdolgoz, föltár, analizál. Tehát, hogy ezt érdemes igen tetten érni, vagy megnézni azt, hogy a műtárnak mi volt a funkciója. Ezzel szembe velem például találunk egy gyönyörű genfi tavat ábrázoló művet, ami pedig a Hodler tájképek közül főműnek számít. Rengeteg genfi tó van egyébként, de itt 5 kopasz fácska az a megkülönböztető a címadásban. Nagyon érdekes ezt nézni, hogy az adott magángyűjtő az hogyan és mit tud megvásárolni, és annak mi a viszonya és státusza a nagy életműhöz képest. A Blocher gyűjtemény nagyon sok főművet tartalmaz. Olyan módon nem látogatható, mint egy magánmúzeum, de bejelentkezéssel mégiscsak tárlatvezetést lehet kérni, érdeklődni lehet, műalkotást kölcsön lehet kérni, tehát, hogy van egy ilyen sajátos státusza, ezt ugye mi Magyarországon még nem ismerjük, mert nálunk ilyen kaliberű magángyűjtemények egyelőre nincsenek. Na most a képekről, akkor például a Schwarzelütschine 1905-ben, és itt már azért szigorúan az alpesi régióban járunk.
Igen, ezt akartam mondani, hogy talán az első olyan kép ez, amit most hirtelen látok, ahol feltűnnek az Alpok vonulatai.
És nagyon szép jeges, hideg kékeket, aranyló zöldeket látunk, csobogó patakot, rózsaszín sziklákat, tehát itt egy...
Ilyen tavaszi kép,
abszolút,
ugye?
Ez egy hangulat, egy abszolút tavaszi hangulat.
Éppen olvadozik már ott fönt, ahol a hegycsúcson, de hát azért látjuk, hogy már itt lent zöldbe borult a táj.
Ami nagyon megható, hogy nagyon sokszor mi ugye ezt nem tudjuk, de egy kicsit olyan ez a svájciaknak, amikor Hodler tájképeket néznek, mintha mi a Badacsonyról néznénk rengeteg képet, vagy a Mátráról. Hogy mondjam, a nemzeti öntudat részét képező táji elemek, ezek a Hodlernek azért abszolút témái, bár ő nem a turisztikai látványosság felől közelítette meg, ezt nagyon fontos hangsúlyozni. Ő itt egy nagyon egyéni utat választ, egy kereten belüli festményépítkezést, ahol ugyanúgy, mint a figurális műveknél színbontásba látjuk, hogyha közel jövünk, látjuk, hogy hányfél árnyalattal dolgozik, és nagyon erősen ő bizonyos művészeti elvek alá rendezte a természeti motívumot. A Schwarzelütschinénél egyébként a háttérben a Wetterhorn látható, ami 3690 méter magas, de úgy van beállítva a festménynek a látószöge, hogy az előtérben látható szikla és a háttérben látható hegy az
ugyan,
és ez egy szándékos terkesztési elv, ezt a Hodler paralelizmusnak is nevezi, vagy ismétlésnek. Hodler azt vette észre, hogy van itt egy rendezetlen rendszerszerűség. Nagyon rokonítható akár a távol-keleti gondolkodásmódnak ezzel a megfogalmazása, akár itt az európai hagyományban, filozófiai hagyományban is van ez a minden kis rész ugyanazt mondja, mint a nagy egész. És hogy a világban van valamiféle rend, hogy ez most Istentől jön, vagy a matériából, ezen lehet vitatkozni. Hodler nem filozófus, nem ideológiailag közelíti meg a kérdést, hanem fölfedez szabályszerűségeket. Fölfedezi a hegyekben a háromszögeket, meg is nézhetjük.
Igen, egy olyan képhez járulunk, felhőbe borult hegycsúcsot.
Ő itt az Eiger, a Mönchen és a Jungfrau, ez ugye a hóhatár fölötti hegységeket jelent alapesetben, úgyhogy ezek misztikus, kultikus hegyek is. Hodler is anélkül nagyon klisés módon használ, de fölfedezi ezt a ritmust például. Tehát az ő művészetének az ismétlés, a ritmus, a paralelizmus, párhuzamosság, a tükröződés, ezek mind alapelvei lesznek, és ez azért nagyon érdekes, és azért világhírű a Hodler, mert ő az absztrakt geometrizáló szemléletnek egy nagyon érdekes képviselője.
Leültem ide egy látogató mellé, aki éppen a svájci tájképekben gyönyörködik. Mit tudott eddig, mit hallott eddig a svájci festészetről?
A világon semmit nem hallottam róla, és arra megállapításra jutottam, hogy gyakorlatilag bármelyik képet elfogadnám. És minden tiszteletem azé az úré, aki a saját vagyonából ezt a gyűjteményt létrehozta.
Itt most éppen egy látogatóval a Ferdinand Hodler féle az érzés című kép előtt állunk, ugye ez az a két nő alak, aki egy fehér háttér előtt kék ruhában állva járkál egy ilyen pipacsos tájban. Mennyit tudott eddig a svájci festészetről?
Hát én Németországban élek, és az az igazság, hogy egy-két nevet hallottam, de konkrét műveket nem ismertem, és ez egy csodálatos kiállítás, ami tényleg egy ajándék, és hogy ez Magyarországon van először, ez csodálatos dolog. Ezek a tájképek csodálatosak, a sokféleségükben, az, hogy a fejlődést az egyes művészeknél is nyomon lehet követni, és ezek a gyermek ábrázolások is megragadóak, nagyon szépek.
És akkor, ha a kiállítás végéhez jutunk...
Kapunk még egy kis szürreális víziót a végére.
Így van, itt a hegyek festői címet adtuk ennek a résznek, utalva arra, hogy a Hodler utáni nemzedék számára is a hegy, mint téma azért az végigvonul. És a záró akkord egy csodálatos négyzetes mű. Az a cím, hogy a Augusto Giacometti menekülés Egyiptomban.
Tehát egy bibliai témán dolgozott fel.
Abszolút, ugye Jézus életének a epizódjára van itt utalás. De maga a négyzetes formátumú kép az inkább egy ilyen égi fényjelenségnek a bemutatása. Ugye egyszerre tűnik egy ilyen pulzáló napkorongnak, és benne van a hold is. Alul pedig ugye pici figurális motívunként ugye a menekülő szent családot látjuk egy kis szekér és csacsival.
Igen, egészen a kép legalján.
És az az érdekes, hogy leszedjük a figuralitást, a figurális részecskét, ugyanis a Giacometti, az Augusto Giacometti, ő a nonfiguratív irányba indult meg teljesen. Tehát őt a fény és a színek robbanása és keveredése, és ezek a nagy, absztrakt, expresszionista gondolatok és lendületek kezdték el érdekelni, és ez utólag jött ez a gondolat, hogy erre a festményre így fölfesti, erre az egyébként pulzáló fény jelenségre föltesz még egy úgymond földi dimenziót, ezt a menekülő motivumot.
Igen, mert amúgy az egész kép olyan lenne, mintha mondjuk az ősrobbanást ábrázolná. És akkor még megnézem, hogy 1916-os a kép, én sokkal későbbinek gondoltam, tehát, hogy tulajdonképpen 110 évvel ezelőtt már ilyen modern szemléletű kép születhetett ezek szerint Svájcban is.
Akkor van ilyen aranyos anekdótám Giovanni Giacomettiről, hogy ő is elment Itáliába, illetve hát Olaszföldre tanulmányozni a déli eget és az arany napfényt, és mondta, hogy ő nem. Ő Rómában nem érezte magát. Ő azon kevés odalátogató, tanulni vágyó művész volt, aki mondta,
visszavágyott.
Hogy... És visszavágyott, úgyhogy itt a kiállítás utolsó szekciójában téli reggel címen egy hegyi városnak a alsó régiójából föltekintve a hegyre készült képe látható, úgyhogy azért mondom, hogy azért, mert valaki itáliai gyökerű svájci családból származik.
Egy ízigvéri svájci lelkületű ember, aki nem tudja megtagadni, igen, a körülöttelévő hegyeknek a monumentális hatását. Ebben a nagyon-nagyon sok zajtól hangos világban én azt gondolom, hogy ez az utolsó Augusto Giacometti kép, ami eloszlatja a sötétséget, és ettől ilyen fantasztikus. Ezt vigye magával mindenki, ezt az üzenetet, oszlassuk el a sötétséget, és mindenki egy kellemesebb hétköznapi világba érkezzen. Ez lehetne a gyönyörű üzenet.
Ezzel véget ért. A mai felfedező a Szépművészeti Múzeum, a Földi Paradicsom vágya, a svájci művészet remek művei a Christoph Blocher gyűjteményből című időszaki kiállításról szólt, amelyet a két magyar kurátor, Borsbulbuk Zsuzsanna és Lovas Dóra mutatott be. A tárlat még egy hónapon át, június elejéig tekinthető meg a fővárosban. Ha lemaradtak volna a műsorról, ezt is újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Picsák Eszter felelős szerkesztő, valamint munkatársaim, Kovács Judit és Schwarz Nóra nevében is búcsúzom. Farkas Szabolcsot hallották.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.